Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és örülök, hogy ilyen szép számon összegyűltünk. Remélem nem lep meg senkit, hogy most én vagyok. Ugye elcseréltük Tímeával a szolgálatunkat. Van, akit meglep, de remélem, hogy azért kiheverjük ezt. Jézusról szeretnék ma szólni. Ugye közel van a karácsony ünnepe, ami a keresztény világnak az egyik legnagyobb ünnepe, és ilyenkor általában a kisded Jézusra terelődik a figyelem. Én ettől egy kicsit eltérően arról a Jézusról szeretnék szólni, aki majd vissza fog jönni, aki már nem kisded, és aki hitünk szerint nem csak megváltott bennünket, hanem aki király is. A megváltott, aki az emberiségé, de az egész univerzum királya is, ahogyan az Atya az ő kezében adta a hatalmat mindenek felett az ő győzelme után. És az elmúlt alkalommal, amikor itt voltam, most már azt hiszem egy hónapja, akkor arról beszéltünk, hogy mit jelent készen lenni az ő eljövetelére. Ma egy kicsit ezt a témát szeretném folytatni. Szintén a készenlétről lenne szó, de egy picit más oldalról. Ugye legutoljára, amikor itt voltam, akkor arról beszéltünk, hogy készen lenni azt jelenti, hogy az ember átadja az életét Istennek, de nem akárhogyan, hanem úgy, hogy megtanulja a szeretetnek azt a nyelvét, amelyet Krisztus bemutatott. És ebből a szeretetből indulva szolgálja Istent és embertársait, úgy, ahogyan azt Krisztus is tette. Tehát nem csak szavakkal átadni az életét Istennek, hanem megtanulni úgy élni, ahogyan Krisztus élt itt a Földön. És hogyha valaki eldönti magában, hogy ő ezt fogja tenni, így fog élni, és ehhez kéri Istentől az erőt, akkor ő készen van tulajdonképpen. És ilyen értelemben nagyon gyorsan készen tudunk lenni, ha ezt a döntést magunkba meg tudjuk hozni. És Isten majd meg is tanít arra, hogy ezt mi teljes erőből tudjuk élni, ezt az életet úgymond. De felmerül itt egy kérdés. Elég-e az, hogyha az ember tényleg teljes szívéből így megtér Istenhez? Hiányzik-e innen még valami ahhoz, hogy készen legyünk? Elvileg nem. Elvileg nem kell ennél több, hiszen ha teljes szívünkből megtértünk Istenhez, akkor ennél többet nem is tehetnénk. Emberileg nem is vagyunk erre többre képesek. De akkor mi az oka annak, hogy az ige a végidő népét figyelmezteti nyomatékosan a készenlét fontosságára? Legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy mikor jön vissza az embernek fia. Miért nem figyelmezteti a többi történelmi koroknak a népét is erre? Hiszen ő nekik is ugyanúgy el kellett készülniük, hogyha Istennel találkozni akartak. Sőt, bizonyos értelemben ők is találkoznak Krisztussal. Számukra is visszajön Jézus másodszor. Akkor, amikor lehunják a szemüket. Minden ember számára véget ér a földi élet, és utána jön a feltámadás, amit ő nem érzékelő időt az ő halálától a feltámadásig, hiszen ő az alatt alszik, és mi is úgy, ahogy este lefekszünk, és jó esetben, ha tudunk aludni, akkor reggel úgy ébredünk, hogy az egész egy másodpercnek tűnik. Tehát az ember, ha meghal, akkor a következő pillanatban számára visszatér Jézus. Akár jó hírrel, akár nem jó hírrel. Tehát mindenkire érvényes az a felhívás, hogy legyen készen. Miért olvassuk az igében azt, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, mikor jön vissza? Ez az ige azoknak szól, akik élve fognak találkozni Jézussal. Van különbség a Krisztus visszajövetelekor élők és a korábban élők készenléte között. Mi a különbség? Az, hogy akik Krisztus visszajövetelekor élnek a földön, nekik egy adott időpontra, egy adott eseményre egyszerre kell elkészülniük. Tudniuk kell, hogy mi ez az esemény, és tudniuk kell, hogy mik ennek a részletei, mi az odavezető út, hogyan teljesedik be ez az esemény. Úgy is mondhatnánk, hogy ismerniük kell a Jézus visszajövetelére és a végidőre vonatkozó proféciákat. Ismeret nélkül nem lehet felkészülni a konkrét visszatérésére Jézusnak. És ezért a Bibliában nagyon sok profécia, nagyon sok ige szól arról, hogy mi lesz majd a vég idején, mi lesz majd akkor, amikor Jézus visszajön, hogy erre készülni tudjunk, hogy ezeket ismerjük, hogy itt el tudjunk igazodni az eseményeknek ebben a bonyolult útvesztőjében, ami vár erre a népre. És nem csak azt kell tudnunk a proféciákból, ami erre a világra vonatkozik. Azokat nagyon fontos értenünk. De azt is kell tudnunk, hogy ez alatt az idő alatt mi történik a mennyben. És ez az a terület, amit kevésbé ismerünk, még az Isten népe is viszonylag kevésbé ismeri, hogy mi történik most a mennyben. Ez olyan távol van tőlünk, olyan megfoghatatlan. Mi két lábon állunk itt a földön, azt látjuk, ami körülöttünk van, azt szeretnénk érteni, még azzal is sokszor nehézségeink vannak. Hát mi van még, ami a mennyben történik? Pedig ezt is fontos megértenünk. A Biblia betekintést ad arra, hogy a végidején mi történik a mennyben. És ezt okkal tárja fel előttünk. És ma egy kicsit ennek fogunk utána járni. Ehhez több igét fogok majd idézni, és majd kérem is a testvéreket itt hátul, hogy segítsenek nekem a kivetítésben. A Bibliának olyan kijelentéseiről fogunk itt beszélni, amit más egyházak nem hirdetnek, nem fogadják el. És kezdjük is az alapigénkkel, Lukács evangéliuma, egy pillanat, 12. fejezet, Lukács evangéliuma 12. fejezet, 35-36. versét kérem kivetíteni. Ez a mai alapigénk, tehát Lukács 12:35-36. Így olvasom. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőből, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Ezek a szolgák várták az urukat, éjszaka. Felövezték derekaikat, szövétnekeiket meggyújtották, mert sötét volt, és várták, hogy az uruk hazajöjjön a mennyegzőből. Milyen mennyegzőből? Tudunk olyan mennyegzőről, ahol Jézus a vőlegény és a megváltottak nélkül van ott jelen? Létezik ilyen mennyegző a Bibliában? És onnan jön majd el a megváltottakért? Várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Az ima héten valaki feltette nekem ezt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy Jézus a mennyegzőről jön, és nekem is utána kellett néznem, hogy pontosan ez mit jelent ez a tanítás, mert nem szoktunk ezzel nagyon foglalkozni. Olyan kicsit olyan elveszett, elfelejtett tanítás, pedig egy nagyon fontos tanítás a mennyegzőnek a tanítása. A Bibliában többször olvasunk a mennyegző példázatáról, vagy a jelképéről. A legismertebb az a királyi mennyegző példázata, amit a Máté evangélium 22. fejezetében olvashatunk, de máshol is van szó a mennyegzőről. És ezek mind ugyanarra a mennyei eseményre vonatkoznak. Mi ez a mennyegző, ki a vőlegény, és főképp ki a mennyasszony? Ugye a vőlegény az Krisztus, A vőlegény hasonlatát azt talán ismerjük közelebbről, na de ki a mennyasszony? Én korábban azt gondoltam, hogy a mennyasszony az az egyház, ugye az egyháznak a jelképe a tiszta asszony, és logikusnak tűnt, hogy akkor az egyház a mennyasszony, Krisztus a vőlegény. De a mennyező példázatával azt látjuk, hogy a hívő nép, aki az egyház, ők a meghívottak, ők a vendégek, és nem a mennyasszony. Olyat olvasunk ugye a királyi mennyegző példázatában is, hogy lesznek majd, akik elutasítják a meghívást, különböző okokra hivatkozva, hogy szántóföldet vettem, feleséget vettem, hatigaökröt vettem, lesznek, akiknek nem lesz ünneplő ruhájuk. A király bemegy a mennyegzőre a vendégek közé, és megpillant egy vendéget, akin nincs mennyegzői ruha. Tehát a vendégekről van szó. A vendégek a megváltottak. A tíz szűz példázatában, a tíz szűz, ők kik? Ők a mennyasszony vagy a vendégek? Ők is a vendégek. Ott is azt olvassuk, hogy várják a bebocsátást a mennyegzőbe. Én korábban azt gondoltam, hogy ők a mennyasszony, és csodálkoztam is magamban, hogy mindjárt tíz mennyasszony. Hát, de nem, ők a vendégek. Ők a vendégek. Keressük meg a Jelenések könyve 19. fejezetében a 7-től 9-ig terjedő verseket. Tehát Jelenések 19, 7-től 9. Most majd több igét is fogok mondani. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nekem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nekem, ezek az Istennek igaz beszédei. Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Ezek a vendégek. Isten népe a vendégsereg. Na de akkor ki ez a titokzatos mennyasszony? És mikor kezdődött el ez a mennyegző? Hol van ez a mennyegző? Mert erről a mennyegzőről jön Jézus, és elviszi oda a megváltottakat, hogy ők is ott legyenek. Na most keressük meg a Jelenések könyve 21. fejezetét, és ott a 9-10. Verset vetítsük ki. Tehát Jelenések 21-9-10. Olvasom az ige verset, és jött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapás sal telt pohár volt, és szólt nekem mondván, gyer, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. A mennyasszony tehát nem más, mint a Szent Jeruzsálem. Az az aranyváros, ami az ítélet második szakaszában leszáll a földre, a mennyből. Ez Isten országa. Ez az az ország, ahol Krisztus a megváltottakkal fog lakni örök időkön át, az a hely, amelyet a tanítványoknak ígért, hogy nekik ezt elkészíti, hogy ahol majd ő lesz, ők is vele együtt ugyanott legyenek. Mit jelent, hogy Jézus egybe kell ezzel a várossal? És ebben a városban még nincsenek ott a megváltók. Még üres. Itt egy olyan különleges mennyei eseményről van szó, ami a Bibliának egy kicsit kevésbé ismert része. Több pillanatkép profécia is utal erre az eseményre, ami a mennyben történt egy bizonyos időpontban. És itt is beítézünk néhány ilyen proféciát, ilyen pillanatképet, amiből ki fog bontakozni számunkra az a kép, hogy itt miről is van szó. A Jelenések 10. fejezet 7. versét kérem kivetíteni. Jelenések 10:7. közben olvasom is, hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ugye az előbb is, tehát a hetedik angyal, a hetedik trombita szó idején elvégeztetik az Istennek a titka, amit megmondott a szolgáinak, a prófétáknak. Itt az elvégeztetik szó ugyanaz a szó, mint amit Krisztus a kereszten mondott, ennek inkább az a jelentése, hogy bevégeztetik, beteljesedik. Beteljesedik az Istennek a titka. Mi az Istennek a titka? A megváltás. A megváltás műve. Tehát a hetedik trombita szó napjaiban bevégeztetik, beteljesedik a megváltás, befejeződik a megváltási terv. És most újra kérem, hogy egy igét vetítsünk ki, elnézést kérek, hogy így megdolgoztatom szegény Attilát, de a Jelenések 11. fejezetéből a 15-től a 17. versig kérem az igét kivetíteni, tehát Jelenések 11, 15-től 17-ig. Igen. A hetedik angyal is trombitált, tehát ugyanott vagyunk a hetedik angyalnál, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai a mi urunkéi és az ő Krisztusáé lettek, és aki örökön örökké uralkodik, és a 24 vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székében, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván, hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. Itt azt olvassuk, hogy Krisztus átveszi az országot az atyától, átveszi a hatalmat az atyától, és azt gyakorolni kezdi. Tehát a hetedik trombita szó idején befejeződik a megváltás, bevégződik a megváltás, beteljesedik, és Krisztus átveszi a hatalmat az atyától. Tudósíti a Biblia máshol is erről az ünnepélyes hatalomátvételről. Igen. Felolvasok egy másik igét, és ezt nem fontos kivetíteni. Dániel 7. fejezet 13-tól a 14. versig. De Dániel 7, 13-14. Láttam éjszakai látásokban, és ime az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejbe vitték őt, és adott neki hatalmat, dicsőséget, országot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált, az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Ugye Dánielnél is ugyanez a kép van, hogy az atya elé jött, Jézus az ég felhőiben oda ment hozzá, és megkapta a teljes hatalmat az ország és minden fölött. Jézus az ő kereszthalála után már megkapta ezt a hatalmat, a jogot erre a hatalomra, ezt a Máté 28-ban olvassuk, amikor azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. De nem kezdte ezt gyakorolni, nem vette át sokáig. Várt vele, hosszú évszázadokig engedte, hogy valaki más gyakoroljon hatalmat a föld felett, a világ fejedelme. De egy adott pillanatban lezárul a megváltás műve, és ő átveszi ezt a hatalmat. És most tegyük fel a nagy kérdést, hogy mikor van ennek az időpontja. Na most ahhoz, hogy ezt kiderítsük, nézzük meg a másik oldalt. Nézzük meg azt, hogy a világ fejedelmétől mikor vétetik el az ő hatalma. Mert amikor őtőle elvétetik a hatalma, akkor kapja azt meg Krisztus. Dániel 7. fejezet 25-től a 26. versig olvasom, ez sem fontos most kivetíteni. Dániel 7. 25-től 26-ig a kis szarvról szól itt Dániel, és sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és félidőig, de ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék, és végleg elvesszen. Ugye most nem tudjuk részletesen elemezni az összes jelképet, hogy ki ez a kis szarv, és mi ez az ideig, időkig és félidőig, de én azért remélem, hogy mindnyájan tudjuk, hogy a kis szarv az a fenevadnak a megnyilvánulása, a hatalma, és az ideig, időkig és félidőig az az 1260 éves profécia, ami hétszer szerepel a Bibliában. És itt azt olvassuk, hogy az ő kezébe adatnak ideig, időkig és félidőig, tehát 1260 évig a kis szarv kezébe adatott a világ. Isten az ő kezébe adta, neki átadta. De ítélők ülnek le, és az ő hatalmát elveszik. Amikor ez az időszak lejár, akkor az ő hatalmát elveszik, elvétetik. Mire kapta ezt a hatalmat Sátán 1260 napig? Hogy ijesztegesse és halomra gyilkolja az embereket? Ugye a filmekben, meg az emberi fantázia az azt gondolja, hogy Sátán ezt csinálja, hogy ijeszteget, és hát mindenkit megöl, akit lehet. Nem. Ő emberölő volt kezdetekről fogva, de nem úgy, hogy mindenkit legyilkol, ahogy ezt mi elképzeljük. Ő élő embereket akar. Ő olyan embereket akar, akik őt imádják. Istenként akar uralkodni. Neki azért van emberekre szüksége, hogy őt imádják. Aztán utána eldobja őket, de ő fel akarja használni az embert. Sátán nem bánt, hanem elhitet. Neki ez a legfontosabb célja ezen a világon, hogy elhitet. Majd az emberek bántják egymást, ha hisznek neki. 1200 évet kapott arra, hogy korlátlanul tegyen, amit akar. Korlátlanul hitessen. Amikor Isten beszédét teljesen elzárta az emberek elől, azért tette, hogy elfordítsa az embert Istentől. Elhitesse vele, hogy Isten nem létezik, hogy Isten nem úr. És ez volt a sötét középkor, az egyháznak az egyeduralma ezen a világon, amikor el volt zárva az emberek elől Isten beszéde, és rettenetes lelki sötétségbe süllyedt az egész világ. És az egy külön kérdés, hogy miért engedte meg Isten ezt, miért adta a Sátán kezébe az egész világot ilyen hosszú időre. Dániel 12.7-ben azt olvassuk, hogy ideig, időkig és félidőig, amíg elvégzik a szent nép erejének rontását. Sátán célja mindig ugyanaz. Megrontani a hívőket. Megrontani a hívőket. De ezt nem tudta megtenni, és végül elvették tőle a hatalmát. Megszületett fölötte az ígéret. Na most újra egy ige szakaszt kérem, hogy vetítsünk ki Dániel könyve 7. fejezetéből, a 9-től a 14. versekig. Ugye azt akarjuk kideríteni, hogy mikor történtek ezek. Dániel 7, 9-től 14-ig. Ez egy hosszabb ide szakasz, igen. Néztem, amint királyi székek tétetének, és az öregkorú leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűzfolyam folyt, és jött ki az ő színe elől, ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szar szólt, néztem, amint megöletett az az állat, és az ő teste elveszett és tűzbe vettetett megégetésre. A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig, óráig tartó élet adatott nekik. Láttam éjszakai látásokban, és ime az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt, és adott neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált, az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Most egybeolvastam fel ezt, és mit látunk itt, ebben a fejezetben, hogy a mennyben leült az atya, elejébe gyűlt az egész menny, és két szereplőt látunk. Látjuk a kis szarvat, akitől elvétetett a hatalom, és megöletett, és látjuk az emberfiát, aki viszont kézhez vette a hatalmát. Ez a két esemény, ez egyszer történt. Ez ugyanabban az időben történt. Egy eseménynek a lefolyása alatt. Fontos tudni, hogy itt csak a kis szarv öletett meg, nem maga a sátán, aki mögötte áll. Ugye a szarv az a hatalmat jelképezi. Itt azt jelenti, hogy elvétetett az ő hatalma. A hatalmát elveszítette. Krisztus viszont átvette a hatalmat a föld felett. És sátán veszített ebben a küzdelemben. És akkor most tegyük fel ezt a kérdést, hogy mikor történt mindez. Mert mi azt gondolnánk, én is ezt gondoltam korábban, hogy ez majd mindennek a végén, az utolsó hétcsapás végén, amikor Jézus visszajön. De mit mond erről a Biblia? Dániel 8:13-14. Hallottam egy szentet szólni, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nekem 2300 estéig és reggelig, akkor kiderül a szent hely igazsága, más fordítás szerint megtisztítatik a szent hely. Ezt az igét ismerjük, ez a 2300 éves profécia, és ilyenkor mindig arra szoktunk gondolni, hogy ekkor lépett be Jézus a szentek szentjébe, és elkezdődött a vizsgálati ítélet, először a halottak felett, utána az élők felett. Na de nem csak ez történt ekkor, hanem arról is szó van is, hogy itt, hogy ugye a kérdés úgy hangzik, hogy meddig tart a látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik. Ugyanazt a kérdést olvassuk itt, amiről az előbb beszéltünk, meddig tart sátánnak a hatalma, hogy azt tegyen a szent néppel, amit akar. Meddig van neki kiszolgáltatva? Meddig van hatalom a kezébe? És azt mondja, hogy 2300 évig. Amikor lejár a 2300 éves profécia, és talán most már kezdjük sejteni, hogy mikor, miről van szó itt, ugye 181 évvel ezelőtt járt le a 2300 éves profécia, 1844-ben, ismerjük ezt a szentély tanításából, akkor járt le a sátánnak a hatalma is. És akkor vette Jézus kézhez az ő hatalmát, akkor vette át az országot, és akkor zárult le a megváltás műve. Meglepő, nem? Meglepő, mert mi azt gondoljuk, hogy hát itt ugyanúgy zajlik minden itt ezen a világon, mint ahogy zajlott ezelőtt 100 évvel, 1000 évvel, meg 2000 évvel, itt nem látunk mi semmi változást. Igen, itt a Földön nem. De a mennyben nagy dolgok történtek közben. És nem csak arról van szó, hogy Krisztus elkezdte az ítéletet. Krisztus azért kezdte el az ítéletet, 1844-ben, azért ment be a szentek szentjébe, mert már az övé lett Isten országa. Mert átvette a hatalmat Isten országa fölött, és elkezdte az ő országlását, elkezdte az ő hatalmát gyakorolni. Királyként lépett már be a szentek szentjébe. Úgy lépett be, mint ami az övé, ami annak a helynek az ura. És sátánnak már nincs helye ebben a képben. Legyőzetett, elvétetett az ő hatalma. Onnantól kezdve nem tud már uralkodni az emberiségen. És persze erre azt lehet mondani, hogy hogy van? Hát mi azt látjuk, hogy itt nem hogy kevesebb, hanem egyre több bűn van a világon. Hát hogy veszítette volna el a hatalmát? A hitető képességét nem veszítette el. De azt már nem teheti meg, hogy az embert elzárja az Isten elől, vagy Istent elzárja az emberek elől. Az Isten beszédét már nem tudja elvenni tőlünk. Az már visszaadatott. Ha valaki Istent meg szeretné ismerni, és szeretne belépni az Isten országában, szabadon megteheti. A középkorban ezt nem tehette meg. Nem volt Isten igéje, tiltott volt. Ha valaki Bibliát birtokolt, azt halálra ítélték. Nem lehetett erről még beszélni sem, csak a pápaság által elrendelt mise szolgálat keretében, ahol minden másról szó volt, és az is latinul, Istent nem ismerték az emberek. Az, 1844 óta, amióta az úgynevezett végidőben élünk, azóta már nincs a sátánnak hatalma az ember felett. Mindenki dönthet úgy, hogy nem hallgat rá, és nem hisz neki. Természetesen dönthet úgy is, hogy hisz neki, és sajnos azt látjuk a világban, hogy nagyon sokak neki hisznek. De már az ember szabad abban a tekintetben, hogy kit választ. És választhatja Istent, és kérheti az Isten oltalmát és védelmét. Nekünk ezek természetes dolgok, ebbe születtünk bele. A kegyelem idejébe születtünk bele, és a kegyelmet mi természetesnek vesszük, de ez nem az. Emögött gigászi harc zajlott a mennyben, és az a harc véget ért 181 éve, és Krisztus átvette a hatalmat. És mi a végidején élünk egy olyan korban, amikor már minden eldőlt, már csak napok, hetek, évek kérdése, hogy mikor fog ez az ítélet végrehajtódni, mikor lesz tényleg mindennek vége. Miért fontos ezeket tudni? Először is azért, mert ebben hallatlan bátorítás van mindannyiunk számára. Mégpedig az, hogy a megváltás terve befejeződött, véget ért. Krisztus kezében van ez a világ, kezében van ez a föld, a mi életünk, és akkor tér vissza, amikor akar. A gonoszság már nem tudja Istent elvenni senkitől, de nem csak bátorítás, hanem figyelmeztetés is van ebben az üzenetben. Sajnos Isten népe, aki ismeri, és ismernie kell ezeket a mennyei eseményeket, nincs. Nem úgy éli az életét, mint aki erről tud, és ezzel számol. Hanem sajnos az Isten népe is együtt szunnyad, és együtt alszik a világgal. És az a szomorú, hogyha most megkérdeznénk bárkit, vagy sokakat a gyülekezetből, hogy ezekről mit tud. Lehet, hogy annyit tudunk, hogy igen, volt 1844, volt az a csalódás, és akkor derült ki, hogy a szentély az a mennyei templomban van, talán a szentélynek a tanítását azt sokan ismerik, de azt, hogy ott volt egy hatalomátvétel, hogy a legnagyobb esemény ez volt a megváltás szempontjából. Úgy is mondhatnánk, hogy a második, mert az első az a Krisztusnak a győzelme volt a kereszten, de az, amikor ő ténylegesen átvette a hatalmat, amikor ténylegesen lezárult az a dráma, ami ott Golgotán történt, az akkor volt a mennyben. És vajon erről tud az Isten népe? És tud arról, hogy közel van már mindennek a vége, és tudunk arról, hogy egy olyan hajón utazunk, ami süllyed, és biztosan el fog süllyedni, és tudjuk azt, hogy itt azok az emberek, akik itt élnek ezen a világon, ezek semmit nem tudnak mindenről. És kinek kell ezt nekik elmondani? Kinek kell őket figyelmeztetni arra, hogy mi van itt a földön, és mi van a mennyben? Nekünk kellene ezt figyelmeztetni. És egyáltalán tudjuk mi, hogy itt mik történnek? Ezeket kulcsfontosságú, hogy ismerjük, mert ahogy közelednek a végidő eseményei, egyre inkább a világ kíváncsivá válik arra, hogy mi az Isten álláspontja. Ahogy egyre nehezebb a földön az élet, ahogy jönnek a válságok, az emberek elkezdenek az Isten kérdéshez fordulni, és kíváncsiak lesznek, és valaki el tudja nekik mondani az igazságot. A készenléthez az is hozzátartozik, hogy tudjunk nekik egy képet adni, hogy mi ez a nagy küzdelem, aminek része vagyunk mindannyian. Itt nem csak erkölcsi tanításról van szó, hanem itt ismerni kell a Biblia kijelentéseit, ismerni kell azt a proféciákat, és azt, amit a Biblia mond egyáltalán arról, hogy mi zajlik most a mennyben. Ki az a király, akit mi várunk? Milyen mennyegzőre fogunk mi menni, amikor ő eljön? Sajnos a hívők is hajlamosak úgy utazni ezen a hajón, mintha ez a hajó soha nem süllyedne el. És úgy élni, mintha minden nap ugyanolyan lenne, mint az előző. sőt egyre jobb, úgy reménykedünk, hogy majd csak talán egyre jobb lesz. Olyanok vagyunk, mint az utas, aki festi a korlátot a Titanicon, hogy egy kicsit szebb legyen. Miközben az néhány nap múlva, vagy néhány óra múlva elsüllyed. És ráadásul képesek vagyunk még a másikat is számon kérni, hogy ő miért nem festi. Ő miért nem tesz valamit ezért. Van egy szigorú figyelmeztetés a Bibliában a hívők számára, azoknak, akiknek hirdetniük kellene ezt az üzenetet, de helyette alszanak. Máté evangélium a 25. fejezete, 10. verse, mikor pedig venni jártak, tudnélik a balga szüzekről van szó, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és itt jön a legfontosabb része, és bezáratott az ajtó. A 10 szűz példázatában olvassuk ezt, és azokról szól, akik várják vissza Jézust, de nem veszik ezt olyan komolyan. Úgy szunnyadnak, élnek, ahogy a világban élnek a többiek, de nem készültek el. Akik tudják, hogy süllyed a hajó, de nem foglalkoznak vele. Hát süllyed, tegnap is ezt mondták, ma is, holnap is ezt fogják, tudjuk, hát majd egyszer talán. Hirtelen visszajön, és bezáratik az ajtó, és ez nem azt jelenti, hogy megjelenik az ég felhőiben, és akkor záratik be az ajtó. Az Isten népének sokkal korábban fog bezáratni az ajtó. Akkor fog bezáratni az ajtó, amikor ők nem is számítanak erre. Egyszer csak bezáratik, és onnantól már nincs. Már nem lehet, nem tud azon senki belépni. Ezért fontos nekünk készen lenni, mert amikor nem gondoljátok, akkor... Mi ismerjük az eseményeket, hogy körülbelül minek kell még bekövetkezni, amikor még Jézus visszajön, és ugye még be kell következni a nagy evangélium hirdetésnek. De az evangélium hirdetést kik fogják végrehajtani? Istennek az a népe, akik a Szentlélek erejével fogják ezt megtenni. És a Szentlélek kiknek adatik, kikre töltetik ki? Akik készen vannak. Isten népének az ajtó akkor záratik be, amikor ki fog töltetni a Szentlélek. És hogy az mikor fog kitöltetni, azt nem tudjuk. Ezért mondja nekünk azt, hogy tolvaj módjára, nektek is tolvaj módjára fog megérkezni az a nap. De nem szükséges, hogy tolvaj módjára érkezzen meg. Ha valaki az Istennel állandó kapcsolatban van, azt nem fogja váratlanul érni. Azt olvasjuk a Tesszalonika első levél 5. fejezetében, de ti atyámfiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módjára lephetne meg titeket. Nem vagytok sötétségben, nem kell, hogy így történjen. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, a nap és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé, ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Tehát Isten ezért szól előre nekünk. Tudjatok ezekről a dolgokról, ismerjétek a proféciákat, és igen, nyilván a megtérésünkkel és a döntésünkkel van összefüggésben, de a kettő összefügg. Tudnunk kell ezeket, ismernünk kell ezeket a tanításokat. Lukács evangéliuma 12. fejezet, az alapigénk ugye a 35-36. vers volt, de utána el fogom olvasni a 33-34-et is, nem abban a sorrendben, ahogy van, hanem felcserélve. Tehát 35-36-ot olvasom először. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövét nekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák neki. És most olvasom a 33-34-et, mert logikailag így jobban látom, hogy kapcsolódik egymáshoz. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Szerezzetek magatoknak ójerszényeket, amelyek meg nem avulnak. Elfogyhatatlan kicset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Szerettem volna egy kicsit szélesebb képet adni arról, hogy mit jelent késznek lenni. Késznek lenni nekünk ebben az időben nem csak azt jelenti, hogy megszívleljük az erkölcsi tanítást, és elfogadjuk Krisztus szeretetét. Nyilván ez kell, hogy a végeredmény legyen. De nekünk a végidőben ismernünk kell az eseményeket is. Ismernünk kell, hogy mi történik most a mennyben, hogy mi történik most a földön, és mire számíthatunk azért, hogy ne tévedjünk el ebben a végső útvesztőben. Ismerni kell az igét, ismerni kell a proféciákat. Egy profécia ismerő és profétai nép vagyunk. És a világ is erre lesz kíváncsi. Magunk számára is, és azért is, hogy másoknak ezt el tudjuk adni. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ilyen értelemben is legyünk készen. Hogy az életünk olyanná váljon, mint Krisztus élete, ne csak a magunk környezetét lássuk, hanem lássuk tágabb értelemben az eseményeket. A megváltási terv lezárult, már 181 éve Krisztus a hatalmát átvette, és most ránk vár. Arra vár, hogy ez a nép elkészüljön. Sokkal korábban visszajöhetett volna értünk Krisztus, és magával vihetett volna a mennyegzőre. Azért nincs kijelentés arról a napról és arról az óráról, nem azért nincs, mert az Atya ezt titokban akarja tartani, hanem azért nincs, mert ránk vár. Rajtunk múlik, hogy mikor jön vissza Jézus. Mi készülünk sokáig. Mi vagyunk azok a vendégek, akik túl sokáig készülünk erre. De amikor elkészül ez a nép, akkor visszajön Jézus, és elviszi őket a mennyegzőre, és bezáratik az ajtó. És nekünk ott van az igazi reménységünk. Ott van a szívünk, ott van a kincsünk, és én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyünk készen erre mindannyian. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében. Urunk, olyan megrendítő arra gondolni, hogy milyen hatalmas események zajlanak a mennyben, ahol angyalok milliói várják lélegzet visszafolytva a földi események kibontakozását. És hogy volt ott egy ünnepélyes hatalomátvétel, amikor lezárult a megváltás terve, amikor Sátán végleg elveszítette a hatalmát az ember fölött, és te átvetted a hatalmat, és véget ért a nagy küzdelemnek az a szakasza, ami az a dráma, ami egykor a mennyben kibontakozott. És milyen szomorú, hogy mi itt a földön olyan keveset tudunk ezekről, hiszen pedig ott van a Bibliában, ott van a proféciákban, csak össze kell ezeket olvasni, ezeket a kijelentéseket, és megértjük, hogy egy igazi drámának vagyunk a tanúi, a résztvevői. Itt a földön, ebben a szűk perspektívában, amit mi látunk, ebből keveset észlelünk, de mégis olyan bátorító ez a hír, hogy mindennek, minden bajnak vége van a mennyben, és már csak arra kell várnunk, hogy visszatérjen a mi Urunk a mennyegzőről, és oda vigyen magával, hogy ott mi együtt ünnepelhessünk egy új életre. Istenünk, mi pedig ehhez képest még mindig el vagyunk itt havazva, és a mi bűneinkkel küzdünk, sziszifuszi végeláthatatlan küzdelmet. Urunk, segíts nekünk, hogy egy kicsit fel tudjuk emelni a szemeinket, és meg tudjunk telni reménységgel, örömmel és erővel, hogy tudjuk ezt végigcsinálni veled együtt, és tényleg tudjunk, végre eljöjjön az ideje annak, hogy együtt örvendezhessünk majd azon a mennyegzői vacsorán. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy mi zajlik most a háttérben, és segíts, hogy ezeket ne felejtsük el soha, és így várjunk téged vissza teljes készenlétben, Jézus nevében. Amen.